És az örgetőnek megvitatik.
Ki teremtette ezt a világot, az egész világot, az egész világot? Ki teremtette ezt a világot, Atyánk Istenünk? Ki teremtette a hőtenger, a hullámzó tenger, a hullámzó tenger? Ki teremtette a hűk tenger, Atyánk Istenünk? Ki teremtette a sok csillagot, ragyogó csillagot, ragyogó csillagot? Ki teremtette a sok csillagot, Atyánk Istenünk? Ki teremtette a madárkát, repülő madárkát, repülő madárkát? Ki teremtette a madárkát, Atyánk Istenünk? Ki teremtette téged, őt és engem, téged, őt és engem, téged, őt és engem? Ki teremtette téged, őt és engem, Atyánk Istenünk?
Aki mást felüdít, maga is felüdül.
Thank you. Köszönjük a szolgálatokat, öröm volt hallgatni a gyerekeket, a zenekart és Kristófot is. A Jóisten dicsőíti minden szolgálat, és tényleg felemeli a lelkünket, hogy jobban tudjuk őt megközelíteni, befogadni. Kedves gyerekek, szeretnék először hozzátok szólni, kérlek benneteket, figyeljetek rám ott hátul is. Amikor kint voltunk a Füzéradványi Parkban, láttuk ezt a csodálatos fát, ezt a platánfát, ami körülbelül 300 éves. Láttuk ezeket a hatalmas ágakat, karokat, hihetetlen erőt sugároznak, ez az óriási törzs is, emlékszem, többen ott körbeálltátok, talán 10 is, és próbáltuk átölelni ezt a fát. Hát nem kis dolog. Több száz éven keresztül nő ez a fa, és tényleg termékeny. Ahogy távolabbra mentünk és felnéztünk a koronájára, körülötte szinte minden fa fölé magasodott, és meg is szűntek alatta az élőlények, mert szüksége van a térre. Eszembe jut József története, akit egy ilyen fához hasonlít a Biblia. Ezt mondja róla, amikor Jákob megáldja Józsefet, termékeny fa József, termő ága forrás mellett. Ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók, de mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Gyerekek, biztosan ismeritek József történetét. Bántották őt. A testvére kútba dobták. Rabszolgának eladták, jogtalanul. Börtönbe került. És amikor a börtönből megszabadulhatott volna, ott volt a remény. Hálátlanok voltak hozzá azok a főemberek, akiknek hatalmukban lett volna érte valamit cselekedni. De nem cselekedtek. Ott maradt egyedül a börtönben, és nem segített rajta senki. Ezek igazi komoly bántások voltak, nagy nehézségek, évekig, összesen 13 évig elhúzódó nyomorúság. És József mégsem keseredett el. Azt mondja ez a vers, hogy ágazata meghaladja a kőfalat. A kőfal az akadály. Amit nehéz egy fának legyőzni, egy kőfalat, de ő meghaladta, fölülnőtt. Hatalmas kiterjedéssel válaszolt ezekre a küzdelmekre, nem adta fel az Istenbe vetett bizalmat. És a gyerekek, amikor aztán a fáraó mellé került az első emberként, akkor úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon miért nem adta vissza Potifárnénak, hogy őt börtönbe záratta. Vajon miért nem ment el a testvérekhez vissza Kánaánba? Amikor a főember volt, ugye amikor kiszabadult a börtönből, és következett a 7 bő esztendő, aztán a 7 szűk esztendő, és csak a 9. évben a kiszabadulása után találkozott a testvérekkel. Miért nem ment el Jákobhoz is a testvérekhez, és miért nem adta vissza nekik azt, amit kapott tőlük? És miért nem ment el Potifárnéhez, és miért nem adta vissza neki azt, hogy miattad börtönbe kerültem, most te kerülsz a börtönbe? Pedig azt olvassuk a 105. Zsoltárban Józsefről, hogy ő szabadon megkötözthethette a fáraó főembereit, de nem tette. Nem volt bosszúálló. És gyerekek, amikor figyellek benneteket, nagyon sokszor látom, amikor játszotok, akkor az egyik a másiknak el akarja venni a játékát, odavágtok a másikhoz valamit, vagy belerúgtok egy kicsit, erre a másik visszavág, indulatra indulat, vitatkozásra vitatkozás, veszekedésre veszekedés, ütésre ütés. Nagyon sokszor ezt látom köztetek. Józsefet is bántották, tanuljunk Józseftől. Figyeljétek, mit mond? Egy íjhoz hasonlítja az ő megfeszített állapotát. Neki is volt emberi természete. Ő is visszavágott volna, így mondja. Keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók. Tehát ilyen nyilakat lőttek bele. A rabszolgaság nyilát, az igazságtalanság, a jogtalanság nyilát, a bántás nyilát, a hálátlanság nyilát, ezek fájdalmas dolgok. Amikor valakivel jót teszünk, velünk rosszat tesznek. Ez azért egy nyíl, nem? Éget bennünket, hogy micsoda méltánytalanság. Hát ezt érdemlem én. József kapta ezeket a nyilakat, és sorozatban kapta. De azt olvassuk itt a Bibliában, hogy de mereven maradt kévízével, tehát ő is kifeszíti a saját nyilát, működik az emberi természete, visszalőne ő is szívesen, vagyis hogy a természete szerint inkább így mondanám, de mereven maradt kézíve, feszülten keze karjai, miért nem lőtt vissza, gyerekek szerintetek? Miért nem adta vissza? Honnan volt ereje? Mit gondoltok? Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától volt megfogva a keze. Azért volt feszült a keze karja. Nem vágott vissza. Gyerekek, én nagyon sok esetet láttam, és közöttetek átéltem, a fürkésztáborban is, de ilyen táborokban is, amikor egy gyermek rendetlen, a szülei iránt engedetlen, rátör a hiszti, és az engedetlenség. És amikor oda megyünk hozzá, és azt mondjuk, hogy gyere, imádkozzunk, menjünk Jézushoz. Én nem tudok rajtad segíteni, de ő tud rajtad segíteni. Gyere, imádkozzunk. És amikor ilyenkor a kisgyermek imádkozik velünk együtt, nem kell bonyolult ima. Jézusom, vedd el az én rossz szívemet, add nékem a te jó szívedet, bocsáss meg nékem, nem akarok hiszt is lenni. Krisztus meghallgatja ezt az imát, megbocsátja a bűnötöket, és ad erőt a győzelemhez. Egy ilyen ima után nagyon sokszor mondtam a gyerekeknek, most már tudsz jót tenni. Mert Krisztus meghallgatta az imánkat. Éljetek ezzel az eszközzel. Emlékezzetek Józsefre, nem adta vissza. Nem vágott vissza. Nem állt bosszút. Nem rugott vissza. Jézushoz menjetek, hogy adjon nektek ilyen erőt, hogy a vita helyzetekben, a nehézségekben. Még lesz itt a táborunkban 3 napunk. Próbáljátok ki, amikor együtt vagytok, hogy ne adjátok vissza azt, amivel bántanak, hanem csendesedjetek le Krisztus jelenlétében, és győzelmeket fogtok kivívni. Nagyon-nagyon örülnék, és a tanáraitok is örülnének, hogyha elmondanátok ilyen tapasztalatokat, hogy bántottak, és én nem bántottam vissza. Ne feledjétek, termékeny fa József, ágazata meghaladja a kőfalat, legyőzi a nehézségeket, ti is legyőzhetitek. A szüleitek és tanáraitok nagy örömére és a saját boldogulásotokra. Ezzel bátorítalak benneteket, ne feledjétek el ezt a nagyon szép képet, termékeny fa József, és ő nem adta vissza a bántást. Kedves testvéreim, kedves táborozók, a lelki életünk gyökereiről szeretnék szólni nektek, és egy közös ige tanulmányozásra hívni. Az alapige a Jeremiás könyve 17. fejezetében található, a 7. és 8. vers, amit szeretnék nektek felolvasni, és talán majd kivetítve is látjuk. Egy fához hasonlítja az igaz embert. Egy fához. Egyszerű kép. Fák vesznek bennünket körül. Láttuk ezt a csodálatos platánfát, és a következőket mondja. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Azt mondja ez az igehely, hogy az a férfi, pontosabban az az ember, mert ugye természetesen nőkre is vonatkozik ez, az az ember áldott és gyümölcsöző, és az az ember kiteljesedett életű, aki olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Egy alapvető nagy tanítás itt közöl is rögtön számunkra a Biblia, hogy senki sem születik folyóvíz mellett, hanem oda ültetik, mármint hogyha igaz ember. Mert a mi eredeti emberi állapotunk, eredeti emberi létállapotunk az nem olyan fa, amely folyóvíz mellé van ültetve, hanem valahova egészen máshová. Nézzétek csak meg, akiknél Biblia van a kézben, az 5. verset és a 6. Azt mondja ott, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi az ő erejét, az Úrtól pedig eltávolodott az ő szíve, mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Nagyon érdekes kép. Ami emberi természetünk, ami születésünk óta uralkodó emberi természetünk olyan, mint a sivatagban elültetett fa, ahol nincs élet, ahol nincs kiteljesedés, ahol rettegés van, nem látja, hogy jó következik. Nagyon sokszor beszélgettünk most a szombatiskolán is a mi csoportunkban az aggodalmaskodásról. Ha az ember nem tud bízni Istenben, ha az Úrtól eltávozott a szíve, ha csak emberben bízik, akkor olyan, mint a hangafa a pusztában. Akkor a rosszat várja állandóan, és retteg és fél. De az a fa, amely átültetett, És kérdezném én, hogy mi ez az átültetés? Mi ez, hogy a sivatagos talajról átülteti a folyóvíz mellé a teremtő ezt a fát? Nem tudom, van-e valakinek gondolata? Mi ez az átültetés? Tessék? A megtérés. Amikor egy ember elhatározza, hogy bízik az Úrban. Amikor az ember elhatározza akarati döntéssel, odaszánással, bizalommal, hogy elhiszi az Istennek irántunk való szeretetét. Elhiszi. János apostol azt mondja az első levelében, mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Ez az az alap, amire lehet építeni. Hogyha az ember beleveti bizodalmát az Úrba, akkor olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, ugye, amely a folyó felé bocsátja. Tehát ez egy mozgó víz, ez nem egy álló víz, egy mozgó víz. Mi ott Győrben lakunk, és nagyon sokszor elmegyünk a Dunapartra, el szoktunk menni, evezni is, és látjuk ott a folyóvíz mellé ültetett fákat. Hát messziről látszik, hogy ott a folyó, mert hatalmas fák vannak a folyóvíz mellett, és égbetörő fák. És messziről látható, hogy ott a folyóban még nem látjuk a folyót, mert ott vannak a fák. Az élő fák a víztől élnek. A víz számukra az éltető erő, és a folyó felé bocsátja gyökereit, tehát a gyökerei a víz segítségével behatolnak ott a folyó termékeny talajába, és felszívják az életadó nedvesség erejével, oldó hatásával a tápanyagokat a földből. Kedves táborozók, vajon mi lehet a mi lelki életünknek a gyökere? Vajon mi lehet a mi lelki életünknek a táptalaja? Mi az, ami élteti az embert lelkileg a Biblia szerint? Mi a mi lelki táplálékunk? Ki tudná megmondani? Mire mondta Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. A mi táplálékunk, lelki táplálékunk az Isten igéje. Amikor itt beszélgettünk többször is a táborban, akkor sokszor hallottam, hogy elmondtátok egymásnak nekünk a gondolataitokat, és nagyon sokszor emberi gondolatok voltak ezek, aggódó, félő, és bizonyos értelemben kisiklott emberi gondolatok, de amikor az Isten igéjét vettük elő, és azt hallgattuk, akkor valami kezdett visszarendeződni a normális vágányra, valami kezdett épülni, valami magasrendű gondolat kezdett megfogadni az emberi szívben, és ez egy hatalmas dolog. Az Isten igéje táplálék, éltető erő, ami megtermékenyíti az embert, és növeli, fejleszti a lelki világát, de folyó nélkül, víz nélkül nem ér semmit. Kérdezném, hogy vajon a folyó, a víz mit jelképez? A folyó és a víz. Tessék? Hát az életet igen, de mi közvetít számunkra életet? A Szentlélek. Jézus is mondta, aki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be a mennyek országába. A szent lélek nélküli igekutatás, azt kell mondanom, nem ér semmit. Olyan, mint a puszta. A pusztában is van talaj, a sivatagban is van talaj. Én is láttam sivatagot, több sivatagot is, és láttam, hogy nincs ott semmi, csak puszta, vagy bokor, vagy tüske, vagy csak homok. De láttam olyat is, igaz ez csak filmen, hogy amikor a sivatagra leesett az eső, egy jó bő zápor leesett, akkor mi történt? Pár nap múlva annyi virág volt, hogy a talajt sem lehetett látni. Látóhatárig csak virág, virág és virág. Tehát a sivatagi homok is termékeny talaj. Láttam oázist is, amikor ott egy kis víz csörgedezik, egy helyen felfakad, és csodálatos pálmafák, ligetek, kis tavacskák, és termékeny föld a sivatagban. Vagy amikor San Diego-ban voltunk, emlékszem, láttuk, hogy hogyan hódítja el a város a sivatagtól a területeket. Semmi nem volt, puszta kopár, vörös föld. De amikor egy házat kezdtek építeni a sivatagban, becsövezték, éltető, nedvességet hozó csövek, ugye ottan csöpögtették a vizet, és olyan volt, mint az Éden. De víz nélkül nincs élet. A víz, a Szentlélek jelenléte számunkra az, ami az igét megnyitja. Ezért imádkozunk mi az igekutatásunk előtt, hogy a Szentlélek segítségével tudjuk az igét megérteni. A Szentlélek segítségével tudjuk befogadni, hogy a fának a gyökere oda behatol a vízhez, és a víz segítségével, a puha, laza talajból felszívja, feloldja a tápanyagokat. Nekünk is így kell behatolni az ige mélységeibe, és táplálkozni vele. Ez a lelki életünk gyökere. Gyökér nélkül nincs élet. Ha leváljuk a fáról a gyökeret, pillanatokon belül elhervad a lomb és a törzs, és nincs semmi, nincs élet. De érdekes módon a gyökér láthatatlan. A törzs és a lomb látható, de a gyökér láthatatlan. És mégis ez a gyökér tartja az egész fát. Mintha arra tanítana ezen keresztül bennünket a Biblia, hogy a gyökér talán a legfontosabb. Mert gyökér nélkül nincs élet. Erre alapozódik minden. És mi lehet a lelki életünkben az a gyökér, ami láthatatlan, éltető, mégis valóságos, és ebből fakad az összes többi jó és áldás. Mire mondta Jézus, hogy titokban? Titokban tedd. Imádság. Amikor te imádkozol, menj be a te belső szobádban, és az Atya, aki titkon van, megfizetnék el nyilván. Csukd be az ajtót, ne lásson senki. Milyen az ima életünk? Milyen az Istennel való személyes kapcsolatunk? Bensőséges? Tud nekünk erőt adni? Jézusnak olyan mély ima élete volt, nem sokat tudunk róla a Bibliából. A Gecsemáné kerti imáját halljuk. Látjuk a Zsidó 5-7-ben leírva azt, hogy ő naponta erős kiáltással járult az Atyához, de többet nem olvasunk erről. Csak azt olvassuk, hogy nem tudtak a tanítványok olyan korán felkelni, és olyan későn lefeküdni, hogy ne azt lássák, hogy Jézus imádkozik. Jézus már hajnalban imádkozott, és késő este, mikor végeztek a tennivalókkal, akkor is imádkozott. Annyira egy volt az Atyával, hogy az élete maga egy imádság volt, és az Atya kijelentette neki azt, amit közölni akart, és a tennivalóit. Vajon nekünk milyen az ima életünk? Ellen White a Jézushoz vezető lépések című könyvében azt, hogy csodálkoznak a mennyei lények, hogy mi milyen keveset imádkozunk. Pedig én magamról is tudom, hogy idő kell ahhoz, hogy le tudjunk csendesedni, hogy megnyugodjunk, hogy összekötődjünk a Jóisten, hogy személyesen elmondjuk neki a köszönetünket, hálánkat, hogy kifejezzük neki örömünket, gondunkat, hogy bizalmunkat belévessük, hogy az igéjét megnyissuk, és hagyjuk magunkra hatni. Ehhez idő kell, nyugodt idő, sietségmentes, kapkodásmentes idő. És nem csak a kéréseink elmondásához szükséges idő, hanem az ő válaszának a megvárására is idő. Emlékszem rá, amikor Moson-Magyaróváron kezdtük el a sorozatunkat ősszel, egy érdekes tapasztalatban részesültem, hogy ahogy elkészítettünk mindent, aznap délután menni kellett az előadásra, és úgy délfelé egyszer csak egy belső hang, valami nagyon erős késztetés azt mondta, ha az autópályán mentek, baleset lesz. Megdöbbentem. Mi volt ez? És olyan erőteljesen bennem élt ez a mondat, hogy nem tudtam tőle szabadulni, és mondtam, Uram, mi ez, te vagy az, vagy a sátán kísért, hogy megijesszen, hogy ne menjünk el, vagy hogyan van ez? Mert van egy régi út is, ami sokkal hosszabb, mármint időben, és van az autópálya, ami nagyon rövid, hogy elmenjünk onnan. Na, nem tudom, mi a válasz, de Uram, nekem órákon belül menni kell, dönteni kell, hogy mit csináljak. Hát gondoltam, hogy imádkozom. Letérdeltem, bementem a szobámba, és hogy letérdeltem, pont jött Zsuzsám le az emeletről, és mondtam, hogy mit tapasztaltam, és kértem, hogy ő is imádkozzon. Azt mondta, jó, ő is imádkozik. És imádkoztam, elmondtam a Jóistennek a kérésemet, hogy én nem akarok megijedni, ha nem tőled van ez, akkor én az autópályán fogok menni, mert nem akarok félelemből cselekedni, de nem is akarok felelőtlen lenni. Ha viszont te figyelmeztetsz, akkor kérlek, akkor tényleg tedd ezt egyértelművé, hogy most akkor mit csináljak. És emlékszem, imádkoztam, ezt a lehetetlen, megoldatlan helyzetemet a Jóisten elé tártam, és nem tudtam, mi lesz a válasz. De elétettem, és bizalomomat belévetettem, aztán felálltam, és mentem tovább ki a konyhába, hogy végezzem a dolgomat, akkor egyszer csak a hang megint jön, és azt mondta, hogy miért nem várod meg a választ? Elszégyeltem magamat, hogy hát tényleg a kérésemet elmondtam, de nem hagytam időt a Jóistennek arra, hogy ő válaszoljon. Tehát visszamentem a szobába, elhelyezkedtem csendben, behúnytam a szememet, és most már nem én mondtam a magamét, hanem mondtam, Uram, itt vagyok, válaszolj. Nem tudom, hogyan, erre késztettél, akkor kérlek válaszolj, és csendben ültem néhány percig, csukott szemmel, vártam a válaszát, és egyszer csak egészen érdekes módon, ugye én nem dönthetem el, hogy a Jóisten hogy válaszol, ő nagyon sokféleképpen válaszolhat. Sose válaszolt úgy, ahogy most válaszolt, de akkor így válaszolt, hogy a csukott szemem mögött egyszerűen megjelent két ajtó, nagyon élesen kirajzolódtak a szemem előtt, úgy mondtam magamban is, hogy milyen jól láthatóak ezek az élek, az egész ajtónak a formája. És valahogyan egyértelmű volt, hogy mondjuk a jobb ajtó jelképezi a régi utat, a bal ajtó az autópályát, és hogy szemléltem ezeket az ajtókat, így belsőleg, egyszer csak ott a jobb ajtón, ami a régi utat jelképezi, megjelent egy nyílás, egyértelmű, egy ilyen négyszög alakú nyílás, és egy fény felfény lett rajta, és elhalványult. Annyira egyértelmű volt, és annyira képszerű, hogy jelen pillanatig is itt él előttem ez a kép. Nem, egy szó nem hangzott el. De egyértelműen tudtam, kinyitottam a szemem, pont Zsuzsám jött le az emeletről, és mondtam, megvan a válasz, a régi úton megyünk. Azt mondta, hogy nekem is ebben van békessége. Tehát még ő is megerősített, de ez a, nem tudom minek nevezzem, ez a kép is megerősített. Úgy éreztem, hogy a Jóisten meghallgatta az imát. De egy dologra tanított nagyon ez a tapasztalat, hogy nem szabad sietni az imádságban. Ne menjünk át rohanó léptekkel a szerető Jézus jelenlétének körén, ahogy írja Ellen White, hanem hagyjunk időt arra, hogy ő válaszoljon és megújítsa a testi-lelki erőinket, és a kérdéseinkre választ adjon. Nagyon sok olyan eset van, amikor olyan kérdést teszünk fel a Jóistennek, vagy olyan kérdésünk van, amire nem azonnal válaszol tételesen. De egy dolgot megértettem. Ő mindig válaszol nekem akkor, abban a pillanatban. Hadd kérdezzem meg, hogy hogyan? Honnan tudhatjuk meg, hogy válaszol nekünk Isten, amikor imádkozunk? Tessék? A lelkünket betölti egy nyugalom és egy béke, ami nem emberi. És ezt mondja is a Kolosszai levél 3. fejezet 15. versében, az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben. Ebből pontosan tudhatjuk, hogy Isten elvette tőlünk a gondot, a problémát, és ő most hordozza, és ő most ezt meg fogja majd valósítani, vagy pillanatszerűen, vagy pedig a maga idejében, amikor a legjobb. Isten válaszol az imáinkra. És kedves testvéreim, Jézusnak az Atya kijelentette pontosan, tételesen, hogy mi az ő teendője aznap. Van ilyen tapasztalatunk nekünk? Nekünk nem jelenthetné ki Isten? Bennünket irányíthatna? A imaórán egyik kedves testvérünk azt mondta, hogy annyira vágyik arra, hogy a Szentlélek vezesse, és kijelentse neki napi szinten azt, hogy mit kell tennie. A Biblia azt mondja, hogy kijelentheti, akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Vezérelhetne bennünket Isten, ha hagynánk neki időt arra, hogy imádkozzunk, hogy összeköttetésbe kerüljünk vele, hogy belső gyengéd, megszólító erejével, ösztönzéseivel, késztetéseivel, a békességével, amivel bennünk munkálkodik, irányíthatna. Emlékszem rá, hallottam ezt a tapasztalatot attól a szemétől, aki átélte, egy városba hívták meg evangelizálásra. De egy olyan városba külföldön, aki meghívta, elfelejtette, hogy nem tudja a címet, és nem volt velük telefon sem. Csak annyit tudtak, hogy a Józsi házába. És amikor odaértek a városhoz, rögtön úgy kezdődött a város, hogy egy ilyen T-alakú elágazás volt, ahogy bementek a városba. És akkor kérdezte, hogy hát akkor hova megyünk? Azt mondja, nem tudom. És telefon se volt velük, hogy megkérdezzék valakitől. Csak azt tudtak, hogy a Józsi. De ez a lelkész, ez nem ijedt meg, hanem azt mondta, akkor most nagyon kell figyelnünk a Jóistenre. Imádkoztak, és azt mondta, akkor menjél. És ahogy mentek, odaértek az elágazás, hogy azt mondta, hogy most menj balra. Mentek hosszan, utána most menjél jobbra. Most megint menjél jobbra. És mentek, már majdnem kimentek a városból, amikor ott volt egy néhány autó, meg néhány ember ott állt, és mondták, hogy ott megállnak, és megkérdezik, megálltak, és megkérdezik, hol van a Józsi háza? Mondja, pont itt van szemben. És megkérdeztük tőle, honnan tudtad, hogy oda kell menni? Szerintetek? Valami titkos, misztikus tapasztalata volt? Nem volt ilyen. És Isten se szólt hozzá. Azt mondta, figyelte, és amikor közeledett a kereszteződéshez, azt gondolta, ha most jobbra megyek, Uram, akkor hogy van? Vagy ha balra? És ugye a két, az elágazásokon úgy gondolkodott, és egyszer csak az egyik irányban egy ilyen lelki béke töltötte el, hogy menj erre. És így, ez a békesség vezette. És oda talált. Kedves testvéreim, van lehetőségünk a Jóistennel olyan személyes kapcsolatot teremteni, mint ahogy Jézus, hogy vezérelhessen bennünket. És milyen volt Jézusnak az ige kutatása, az igéhez való viszonya, hiszen ő a mi példánk, ő a gyökere mi a lelki életünknek. Ezt ki is mondja a Biblia többször is, hogy Isai gyökeréből származik egy vesszőszál. És népek gyökere lesz, és népek zászlója lesz Krisztus. Ő így kézbe vette a Bibliát, amikor tanított, és azt mondta, hogy Jeremiás könyve 17. fejezetéből mondom nektek a 7. verset. Így csinálta? Nem ám. Hanem azt mondta, mint van megírva, ő maga volt az ige. Az egész lénye át volt itatva az igével, hiszen ő maga volt az ige. És annyira benne élt az ige, hogy amikor ő megszólalt, azt érezték az emberek, hogy az ige szól belőle. Ő maga az ige, és olyan erővel szólalt meg, hogy azt érezték az emberek, még a poroszlók is, akik jöttek, hogy elfogják, hogy soha nem hallottunk így embert beszélni. Kedves testvéreim, éle bennünk az ige. Jézus kívülről tudta az egész Bibliát, de nem csak tudta, nem csak ismerte, hanem benne egy kijelentett ige volt, ami irányító erő, és ott abban a pontban megszólaló ige, amikor arra van szükség. Mert nem a helyén és idejében valót kimondott ige, a sokszor többet árt, mint az igazság. Nagyon sokszor pofozzuk egymást az Isten igéjével, vagy egymás fejére olvassuk az Isten igéjét, de Jézus nem ezt tette. Ő akkor is úgy mondta, ahogy akkor adott esetben helye és lehetősége volt arra, hogy a legnagyobb célt elérje vele. Mennyit foglalkozunk a Jóisten igéjével? Pedig ez a legmagasabb rendű tanulmány, ez a legmagasabb rendű növekedési lehetőség, és ahogy a gyökér, ahogy táplálkozik, ugye most nézzük ezt a képet, hogyan növekszik a gyökér? A gyökér egy talajrétegen áthalad, a víz vonzásában feloldja abban a talajban lévő tápanyagot, majd kimeríti azt a talajszakaszt, amivel érintkezik, és megy tovább. És a következő szakasznál szintén növekszik, növekedik. Fejlődik a gyökér, nagy lesz a gyökér. Lelki életünkben ez a növekedés, ahogy próbáltam magamnak megfogalmazni, ez az Isten utáni vágy, ez a vonzerő. Amikor megértjük az Istennek egy igéjét, és személyes tapasztalatunká válik, még jobban éhesek leszünk az ige kutatásra, és még jobban vágyakozunk Istennel szerzett tapasztalatokra az ima életünkben, és Isten tovább vezet, és egy újabb területet mutat meg nekünk, és nagy lesz így a gyökerünk. Amikor erdőkbe szoktunk járni, akkor nagyon megfigyeltem, például ott a Bakonyban a bükkfákat, amelyek hatalmas, majd 30-40 méter magas bükkfák, ekkora törzsel, és amikor jött egy esős idő, vagy egy viharos szél, rengeteg fát kidöntött az erdőben ez a vihar. És ott látjuk a kidőlt fákat, és látjuk a gyökerüket, mert gyökerestől dőltek ki. És annyira megdöbbentem, hogy ezek a gyökerek nagyon sokszor alig nagyobbak, mint ez az asztal. Pedig a fa óriási volt. Szerintetek miért? Miért ilyen kicsi a gyökere? Tessék? Nem tud lejjebb menni, mert sziklás a talaj, és csak a felszíni területet érinti meg. Ráadásul sokszor egymás mellett vannak a fák, esetleg egymásba szövődnek, és nincs nagy tartóerejük a gyökerüknek, és kidőlnek. Egyik ismerősöm volt kint Szlovákiában, amikor a több százezer fa eldőlt egy nagy vihar nyomán, és azt mondta, hogy meg volt döbbenve, hogy a fenyőfáknak alig volt gyökerük. Csodálkoztak, hogy ennyi gyökérrel tudtak ezek a fák élni? Pedig egy igazán egészséges fának, egy ilyen füzérradványi, nagy, csodálatos platánfának szerintetek mekkora lehet a gyökere? Mint maga a fa. Sőt, az interneten utána néztem a fák gyökerével kapcsolatos ismeretekről. Vannak olyan fák, amelyeknek kétszer-háromszor nagyobb a gyökerük, mint maga a lombjuk. És vannak olyan növények, például a szőlő is, ami képes 30-40 méter mélyre lemenni azért, hogy nedvességet szívjon. És nem szárad el, mert kapcsolata van a vízzel. Nagyon érdekes képek, ugye? Milyen mély a mi gyökerünk? Milyen mély a mi láthatatlan ima életünk és az igekutatásunk, ezt nem tudjuk egymáson leellenőrizni. De kérdezem, hogy láthatók a gyümölcsei szerintetek egy emberem? Látható, hogy az Isten igéje hogy van benne, és az Isten lelkülete hogyan hatja át. És mennyire vezetett Istentől. Ez érzékelhető. A kisugárzásából érzékelhető. A mi lelki életünk legmélyebb gyökere az Istenbe vetett bizalom. Ezt ki is mondja az Efezusi Levél 3. fejezetében, hogy a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jó voltának. Kedves táborozók, ha valamit elviszünk ebből a táborból, talán ezt vigyük el leginkább, hogy Isten szeret téged. Isten szeret téged. Ennek a mélysége olyan nagy, hogy azt fel se tudjuk fogni. Határtalan kiterjedésű szeretet. És hogyha erre alapozódunk, ez egy mély gyökeret eresztünk a földbe, a víz mellé. Ez a gyökér megerősödik, és ez megtartja a fát a nehéz viharban. Az Istenbe vetett hit és bizalom. És a gyökerek döntik el azt, hogy a fa milyen erős lehet. Megfigyeltem, a folyó vizek mellett a fák nem dőlnek ki gyökerestől. Nem tudom, észrevettétek-e. Leszakad egy ágúk, behajlik a vízbe. Az erdőkbe kiszakadnak gyökerestől. Az Alföldön sem láttam soha fát kiszakadni gyökerestől. Ketté törni, villámcsapástól ketté szakadni láttam. De a szabad tér, a lehetőség, ami eléjük tárul a térben, olyan mély gyökeret ereszt, hogy megtartja a fát. És arra bátorítunk benneteket, és bátorít bennünket a Jóisten igéje, hogy legyenek mélyek a gyökereink. Hogy hatoljunk mélyre, hogy kívánjuk az Urat és az ő erejét, keressük az ő orcáját szüntelen, és vágyakozzunk utána. És ez a vágy az, ami szinte hajtó erő a növekedéshez, hogy az igekutatásban és az ima életünkben fejlődjünk. Aztán, ha megnézzük a törzset, amint kiágazik a földből, és szép, nagy, tág teret befoglal, ugye ellentétek is eszünkbe juthatnak, például Csontvárinak a magányos cédrusa, ami letört, leszaggatott ágak vannak, bele van verve a szög, be van nyomorítva egy szűk térbe, és csak egyoldalúan hajlik el a fa. Tehát egyoldalú ember, a megnyomorított ember, a ki nem bontakozott embernek a jelképe Csontvári magányos cédrusa, de nagyon szemléletes és megdöbbentő, a szenvedő ember jelképe. De festett egy másik cédrust is, nem tudom, tudjuk-e melyiket. A zarándoklás a cédrushoz, ahol viszont a teljes koronát mutatja be, és alatta táncolnak az emberek, és lovak vannak, és ámulnak, és béke van, és oltalmat találnak a fája alatt. Érdekes, hogy a Bibliában nagyon sokszor előfordul ez a fa jelkép Nabukodonozor kapcsán, az asszír birodalom kapcsán, és mindegyiknél azt olvassuk, például nagyon érdekes az Ezékiel könyve 31. fejezetében, amikor azt mondja, hogy hatalmas volt ez a cédrus, ami jelképezte Asszíriát, víz nevelte nagyjá, a mélység vizei tették magassá, folyóikkal körüljárták ültetése földjét, és csak folyásaikat bocsáták a mező egyéb fáihoz. Nagyon érdekes. Gyökere sok víz felé nyúlt. Nagyon érdekes, hogy a víz tesz nagyjá, a víz alakítja át az embert. És ez a sok ágú, kiteljesedett karrendszer, ami egy fára jellemző, például a füzéradványi fára is, arra tanít bennünket, hogy mi se legyünk egyoldalúak. Ne egysikúak legyünk. Nagyon sokszor elmondom a fiataloknak, hogy ne csak egy irányba induljanak el az életben, hanem sok irányban növesszenek ágakat, a talentumaikat használják, ne csak egy síkon éljenek és gondolkodjanak, hanem legyen változatos az ő életük, olyanok, mint ezek a gyönyörű falomkoronák, amelyek itt a parkban is találhatók, és itt a táborban is, hogy kiteljesedett életet éljünk, mert így lehet az emberi élet boldog. A gyümölcs vajon mi lehet? Mi a fának a gyümölcse? Ha csak lomb van és szép törzs, nem sokat ér a fa. Gyümölcs nélkül haszontalan az élete. Ezért mondta Jézus a fügefa kiszállítása kapcsán, ha gyümölcsöt nem teremtek, lehet szép a lombozat, lehet megejtő szép zöld a fa, és adhat árnyékot is, de ha nincs gyümölcse, akkor a fának, a létének nincs igazán értelme. Most itt a lélek gyümölcseit vesszük át. a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség gyümölcsét, amit a lélek terem, és ezeket, ha teremjük, akkor van értelme. Ha a Szent Lélekkel kapcsolatban vagyunk, ha az igekutatás az életünk részévé válik, ha az ima életünkben Krisztustól vezéreltek vagyunk, akkor az életünk gyümölcsöket terem. És egészen más lesz, mint azok a fák, amelyek a pusztában vannak, amik voltunk, akkor más emberekké válunk. Egy gyönyörű mondata van Jobbnak, amit a Jobb könyve 29. fejezetében mond, hogy gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a harmat. Isten meg fogja áldani fölülről is ezt a fát, ugyanezt mondja József áldásában, hogy az ég harmatával megöntözött lesz József fája. És a mi fánk is, fölülről is kapunk harmatot, és alulról is folyó vizeket. Az Isten körbe fog bennünket venni, csak az a kérdés, ahogy mondja Jobb, hogy gyökerem a víznek nyitva lesz, vagy ágamon hál meg a harmat, hogy mi nyitottak vagyunk arra, hogy befogadjuk-e ezt a harmatot. Nekem mély meggyőződésem és tapasztalatom itt a táborainkban, hogy itt most kaptatok ti bőségesen vizet is és talajt is, és harmatot is. Hazamentek majd, hazamegyünk majd, és vajon hogyan fogunk ezzel élni? Mint egy távoli, érdekes könyvre tekintünk el az Isten igéjére, vagy pedig azt mondjuk, hogy ebből én élni szeretnék, táplálkozni, kézbe venni, olvasni, kutatni, találkozni azokkal a gondolatokkal, amelyek magasabb rendűek az enyémnél, és ez engem növelni fog. Az Isten igéjével való találkozás az nem lenyomorít, hanem felemel. Igen, először szembesít azzal, hogy az emberi természetünk olyan, mint a hangafa a pusztában. De utána csak azért, hogy utána a folyóvíz mellé ültessen bennünket át, hogy megszülessen bennünk a döntés, hogy másképp akarok élni. Krisztussal akarok élni, termékeny fa akarok lenni, szeretnék szolgálni. Itt az imaóránkon egyik kedves őszinte barátunk elmondta, és nagyon mélyen hatott rám, aki eldöntötte itt az imaóránkon, hogy ő megszavazza a bizalmat a Jóistennek, és ezután másképp akar élni. És ettől kezdve az Isten igéjét kézbe akarja venni, eddig nem olvasta, de most már szeretné olvasni. Bárcsak mindannyiunkban ilyen gondolatok fogadnának menni, és ilyen elhatározások, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy az életünk kiteljesedjen, és mások számára boldogító legyen, mert a gyümölcs, a szeretet, öröm, békesség és a többi lélek gyümölcse, ki számára gyümölcs elsősorban? A házastársunknak, a gyerekünknek, a rokonainknak. Ők látják rajtunk, hogy szelidebbek lettünk, hogy szolgálatkészebbek vagyunk, hogy van bennünk egy belső öröm, derű, hogy mértékletesek vagyunk, hogy önuralmat gyakorlunk, és sorolhatnám tovább. Egy gyönyörű ige foglalja össze az elmondottakat. Hózsiás könyve 14. fejezetéből idézem összefoglalásként az elhangzottakat, így mondja az ige a 6. verstől. Hózsiás könyve 14. fejezet 6. versétől olvasom tehát. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat, virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libánon, kiterjednek az ő ágai, és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfáé, illata pedig, mint a Libánoné. Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevelednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő. Híre olyan lesz, mint Libánon boráé, és talán a 9. vers utolsó kifejezése, tőlem származik gyümölcsöd. Nagyon érdekes, gyökér, ág, virág, gyümölcs. Olyan kifejező maga a Biblia, amikor azt mondja, hogy igazából a mi lelki életünknek a gyökere, ága, gyümölcse, maga Krisztus. És lesz a manapon, hogy Isai gyökeréhez, ez Krisztus, aki népek zászlója lesz, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma, dicsőség lesz. Ézsaiás 11:10. A mi lelki életünk gyökere Krisztus. Ha mi erre a gyökére alapozódunk, akkor olyan erősek leszünk, mint a Libánon fája. Nem tudom, tudjátok-e, hogyha a Libánon fáját a hegyeken találjuk, a sziklás talajon, ez a fa az, amelynek a gyökere képes feloldani a kőzetet, a követ. Feloldja. És behatol a gyökerével a kőbe. És nem lehet olyan könnyen kipusztítani. Én láttam ilyen fákat. Üti, veri a szél, csapja, töri, zúzza, villámok belecsapnak, de él tovább. A nehézségek ellenére. Egyszer a saját szememmel láttam egy olyan pálmafát, mert itt a pálmafát is többször előhozza a Biblia, amikor egy ilyen cunamiról szóló filmet vetítettek egyszer a tévében, akkor láttam a saját szememmel, hogy ott volt rögtön a tengerparton egy pálmafa. Tudjuk, a pálmafa is az igaz ember jelképe, azt olvassuk a 91. Zsoltárban, hogy az igaz virágzik, mint a pálmafa. Növekedik, mint 92. Zsoltár, növekedik, mint a cédrus a Libánonon, még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. Na és akkor jött a cunami, a pálmafát elöntötte, látszott, hogy a pálmafa vízszintesre elhajlott a föld fölött. Nem is tudom, hogy nem tört el. Nem tört el. Elhajlott. A levelei teljesen besimultak a cunaminak a hihetetlen erejébe, ami pár méterrel később betonoszlopokat, vas, acélszerkezeteket, mint a penge így elvágott. És akkor egy kicsit csökkent a hullám, és a pálmafa visszahajlott. És él tovább. A betont, az acélt, a vasat szétszakította a tenger hulláma, de a pálmafa visszahajlott, és él. Az igaz virágzik, mint a pálmafa. Halljuk itt az esti előadásokon, hogy nehéz korszak előtt állunk. Üldözések, nehézségek várhatnak ránk. De ha az Úrba vetjük a mi bizalmunkat, olyanok leszünk, mint a pálmafa. Mint a folyóvíz mellé ültetett fa, ami nem szűnik meg a gyümölcsözéstől. És még vénkorban is gyümölcsöző lesz. Kedves táborozók, szívem mélyéből kívánom, hogy a lelki életünk gyökereivel foglalkozzunk, növekedjen a mi gyökerünk, jó alapra, a Szentlélek és az ige talajára építsük az életünket, és akkor lesz gyümölcsünk, és ezt mások is megtapasztalják, és a környezetünk áldására is, de ami a leghatalmasabb ajándék, hogy az örök életre is gyümölcsöt teremhetünk, mert ez az igazi gazdagság. Így legyen számotokra és életetekben ez a beteljesülés. Szívem mélyéből kívánom. Amen. Mennyei atyánk, hálásan köszönjük néked, hogy olyan egyszerű képekkel, jelképekkel tanítasz bennünket az élet legfontosabb dolgaira. Az evés, az ivás, az élet kenyere képén keresztül bemutatott számunkra, hogy Jézus Krisztus a mi táplálékunk, a mi megelevenítő erőnk, a mi gyökerünk. A fa képén keresztül tanítasz bennünket arra, hogy a gyökereinket mélyre eresszük. A folyóvíz mellé, az élet folyója mellé, ami állandó mozgásban van, és tele van éltető, gyógyító erővel, és meggyógyítja a mi életünket. Istenünk, emberi gondolkodás az igével kapcsolatban annyira meddő, de a te szent lelked erejével megérthetjük a te gondolataidat, amire befogadók lehetünk. Kérünk téged, újítsd meg a veled való kapcsolatunkat. Add Istenünk, hogy az a láthatatlan rész, amiben senki nem tekinthet be, megváltozzon a mi életünkben. Komolyan és mélyen keressük a veled való kapcsolatot, és szemeinket állandóan rád függesszük, és élő, eleven kapcsolatban legyünk veled, hogy tudjál bennünket irányítani, vezérelni, hogy elnyeljük, megértsük azokat a jó cselekedeteket, amelyeket készítettél számunkra. A mai napon is kérjük ezt, jó Istenünk. Ez a nap különleges alkalom, hiszen te mondtad, a megszentelődésünket szolgálja. Add, hogy észrevegyük, meglássuk azt, hogy kivel kell beszélgetnünk, kivel kell közösségbe kerülnünk, hogy kinek szolgálhatnánk szeretettel, hogy kit tudnánk bátorítani és erősíteni. És adj nékünk is, kérünk Istenünk, bátorítást és erőt, hiszen szükségünk van rá. És kérünk téged, tégy bennünket nyitottál te igédre is, hogy ne csak a felszíni érintkezés jellemezze a mi életünket, hanem mint egy igazi nagy fának a gyökerei mélyre hatolnak, az igének a mélységeit is megértsük, Istenünk, hiszen tele van táplálékkal, erővel, gyümölcsel. Add, Istenünk, hogy be tudjuk fogadni a te gondolataidat, hogy ezáltal a menny magasságába is eljuthassunk. Könyörögve kérünk, termékenyítsd meg a mi életünket, Istenünk, hogy gyümölcsöt teremjen, hogy mások számára áldásként élhessünk, mint az igazi nagy fák, amelyek annyi gyümölcsöt teremnek, hogy szinte roskadásig vannak tele gyümölcsel. Add, Istenünk, hogy mi is ilyen életek lehessünk. Ne csak éppen beessünk a mennybe, hanem gazdagon adasson nékünk az Isten országába való bemenetel. Köszönjük, Istenünk, hogy ezzel a bizalommal tekinthetünk rád, és a lélek gyümölcseit termed a mi életünkben. Jézusunk által. Amen.